Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
A Fox News-nak adott interjújában az amerikai pénzügyminiszter vasárnap kijelentette, az Egyesült Államok akkor tekintni lezártnak az iráni konfliktust, ha szabaddá válik a Hormuzi szoros, és Irán kiadja a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet, valamint végleg lemond az atomfegyverről. A tárgyalások részletei egyelőre továbbra sem nyilvánosak, és maguk az iráni vezetők is óvatosan fogalmaznak. Az iráni külügyminiszter szerint az egyeztetések és az üzenetváltások folyamatosan zajlanak, azonban addig nem érdemes végleges következtetéseket levonni, amíg nem születik konkrét végeredmény. Válaszul az olajára ismét emelkedésnek indult. Közelebb van-e a megoldás, mint korábban volt? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakuk L. Tamás. És köszöntöm vendégünket, Kis Rajmundot, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét, volt diplomatát. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és én is köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit.
Tehát a fő kérdés, közelebb van-e a megoldás? Mert ugye a körülmények azok ugyanúgy alakulnak. Azt mondják, hogy ugye az olajára felmegy, a bizonytalanság a piacokon ismét megjelent, tehát ismertek. A körülmények, mintha állandóan, legalábbis úgy tűnik, hogy állandósultak ebben a kérdésben. De a megoldás közelebb van, mint korábban?
Tényleg nem tudhatjuk, hiszen 7-8 nappal ezelőtt, nem a korábbi hétvégén, hanem az azt megelőző hétvégén már elindultak a tárgyalások több műszakban, és Törökországgal, Párizsra, Bahreinnel, Szaúd-Arábiával, Jordániával is egyeztetve. Tényleg nagyon közel volt, nem a béke megállapodás, nem is a tűzszünet, egy együttműködési megállapodás, amiben vagy 30 vagy 60 napot adtak volna egymásnak a felek, különböző feltétel. A feltételekkel, amire az előbb szerkesztő úr utalt, nem február óta, március óta beszélünk, hanem legalább egy éve, kivéve a Hormuzi szorosnak a lezárását. De Iránnak az urándúsítási programjáról, a ballisztikus rakétaprogramról, a proxy háborúk lezárásáról, a terrorszervezetek támogatásáról már Steve Witkoff egyeztetett Iránnal nem csak Pakisztánban, Genfben 2025 második felétől folyamatosan.
Na most akkor mi az, ami mégis reményre adott okot legalábbis néhány napja vagy néhány órája?
Naponta 30-40 milliárd forint értékű amerikai dollár összegét bukja el az iráni rezsim, vagy a forradalmi gárda is, hiszen a Hormuzi szoros lezárásával utána az Amerikai Egyesült Államok is blokkolta a szoros kijáratát, tehát még a korábbi kínai olajat sem, és a cseppfolyósított gáz sem tudja Irán sem elszállítani a szoroson keresztül. Ez óriási bevétel kiesés jelent. Most nem arról beszélünk, hogy több 10 milliárd dollárt Amerika befagyasztott a gazdasági szankciók Irán ellen, hanem a legfrissebb az elmúlt hónapokban naponta több mint 100 millió dollárt bukik Irán, és egyébként is gazdasági és társadalmi feszültség is volt már évelejétől folyamatosan Iránban, amikor még élt az ajatolla és a rezsimnek minden korábbi vezető tagja is hatalomban volt.
Igen, de most úgy tűnik, legalábbis a támadások óta, a háború óta, hogy mint egy veszélyközösség úgy kezdett el viselkedni az iráni társadalom. Tehát ezek a bizonyos ellenzéki törekvések megszűntek, hiszen egy zászló alá terelte őket a folyamatos fenyegetettség, a támadás.
Igen, ezt láthattuk 2022-ben, amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát. Azt szoktam mondani, az ukrán nemzet tulajdonképpen 2022. február végén, márciusában lett egy igazi nemzetállam. A külső veszély esetén természetesen akár még a rezsimet elítélő erők is Amerika és Izrael ellen fordultak.
Ki vezeti most Iránt?
Ezt nem lehet tudni, valószínűleg, hogy a forradalmi gárda több vezetője, és esetleg az ajatollának az egyébként sérült fia, de ezt nem tudhatjuk. Az biztos, hogy sajnos nagyon felkészült vezetők vannak, nem csak katonai, gazdasági vezető is a forradalmi gárdának, nemzetközi egyetemeken szocializálódtak, és nagyon nehéz tárgyalók is.
Igen, mert ugye mindig jöttek a hírek, hogy lefejezték ezt az egységet, aztán lefejezték az iráni közigazgatást is, és jött egy új a sorban, mint a jégkorongban, a sorcsere.
Pontosan ez történt, és valóban az első számú vezetőket likvidálta, akár Amerika, akár pedig az izraeli speciális egységek tényleg tűpontos támadásokkal, akár egy személyre fókuszálva, de ez nem könnyítette meg a tárgyalásokat azóta sem, hiszen van egy óriási adúja Iránnak, az pedig a már említett hormuzi szoros. Tudta a CIA is, hogy le tudják zárni, a Mossad is biztos tudta, de kevés tudni, mint amikor meg is tapasztalják, sejtették, hogy ez előfordulhat. Viszont ezzel óriási nyomást gyakorolnak, nem csak Izraelre, Izrael legkevésbé, hanem az Amerikai Egyesült Államokra, a világ első számú gazdasági, politikai nagyhatalmára, hiszen a nagy nemzetközi partnerek is folyamatosan kérik Amerikát, de még az ázsiai, a kelet-ázsiai, a távol-keleti partner is Koreának óriási veszteséget jelent ez, Japánnak óriási veszteséget jelent. Japán már jelezte, hogy nagyon szívesen vásárolna orosz kőolajat, a tengeren lévő kőolajat, amit már az Egyesült Királyság is, és az Amerika Egyesült Államok pénzügyminisztériuma is engedélyezett, már csak az Európai Unió és az Európai Bizottság nem vásárol orosz kőolajat.
Sőt, hát azt mondják, hogy soha többé. De most a világ meg ezt egész máshogy látja. Akkor, hogyha megnézzük ennek a hatását, egy kicsit megvizsgáljuk, akkor az föltűnik, hogy Oroszország jelenleg az olaj exportját olyan áron tudja megvalósítani, ami sokkal kedvezőbb, mint ami korábban. Tehát nagyobb haszna van.
Így van. Az orosz költségvetés $57 volt beállítva per hordó erre az Ural típusúra, és a háború kirobbanása óta többnyire $100 fölött volt, tehát egy plusz 3000 milliárd per hó havi bevételre tett szert Oroszország március eleje óta, és most harmadszor hosszabbította meg a szankciómentességet az Amerikai Egyesült Államok.
Akkor ennek az európai politikának semmi értelme ilyen körülmények semmi között, értelme. Hiszen a célját nem éri el.
Sőt, nem, hogy nem éri el a célját, hanem megint rosszabb helyzetbe kerül az Európai Unió tagállamainak a gazdasága, a versenyképessége, és maguk a polgárok, mi is.
Na most, ha visszatérünk Iránhoz bizonyos szempontból, ugye nem előzmények nélkül ez a háború. Hát volt már egy bombázás másfél-két évvel ezelőtt,
így van,
ugye?
2025 nyarán kezdődött, igen, igen, a 12 napos háború.
Akkor ott lehetett arra számítani, hogy Irán felkészül a következőre. Hiszen egy perzsa népről van szó, amely ugye, hát klasszikusan a ókori történelemből is ismerjük, egy klasszikus katona nemzet. Kitűnően képzett embereik vannak, ahogy mondta, nyugat-európai egyetemen tanultak a forradalmi gárda tisztjei. Akkor erre azért lehetett számítani a támadáskor, nem? Hogy mondjuk a hormuzi szorosra, igen, ahogy ön is mondta, arra is, hogy az öböl menti arab államokat meg fogja támadni, ezért válaszul Irán, amit ugye könnyen elér, és mégis egy olyan érdekszférát sért, ami az Egyesült Államoknak és a világ békésebb felének mondjuk egy zavaró, egy kényes pont.
Rendkívül kényes, ráadásul először amerikai támaszpontokat támadtak, ugyanúgy Dubajtól Szaúd-Arábián keresztül Bahreinig, a legtöbb támadást az Egyesült Arab Emírségek és Kuwait kapta, először ugye az amerikai katonai támaszpontokat, majd nem véletlen a hoteleket, hiszen állítólag a legtöbb amerikai katona ötcsillagos hotelekben húzta meg magát, de ezzel óriási kárt okozva az egyik húzó ágazatnak, nem csak az olajfinomítás, olajfinomítókat is, rakéta és drón támadásért, hanem a turizmushoz. A turizmushoz bizalom is kell, tehát nagyon, nagyon sokan lemondták az utazásukat, és hiába ajánlotta fel annak idején, még március elején, akár Dubaj, akár Abu Dhabi, nagyon sok magyar, több ezer magyar turista is rekedt ott, hogy fizetik a szálloda költségeket és a hazautazás költségét, azóta azért jóval kevesebben merték bevállalni ezekbe az országokba az utazást. Ez óriási kárt okozott a költségvetésnek, és hosszú távon is, például az olajfinomításban vannak olyan szaúd-arábiai finomítók, amiket 2030-ig nem tudnak újra nyitni. Ez is pont, ezzel is azt érte el Irán, hogy ezek az országok próbáljanak nyomást gyakorolni Amerikára és Izraelre, hogy hagyják abba azonnal a háborút.
Nagyon érdekes az, hogy ugye ez a bizonyos hatás pont a luxus felső osztályt érintette nagyon hátrányosan, ugye a Dubaj és környéke. Azt mondják, hogy részben elnéptelenedett. Például ilyen luxusebbeket látta kikötve a villanyoszlopokhoz, mert pánikszerűen elhagyták azok a gazdagok, akik ott letelepedtek, és ezt a fajta luxust hát ott fenntartották. Ez is egyfajta hatása ennek, ami lehet, hogy egy érzékeny pontot érint.
Ez nagyon érzékeny, hiszen, ahogy mondtam, ilyenkor a bizalom elvesztése több évre elveszi a kedvét azoknak, akik eddig korábban ott felhőtlenül tudtak nyaralni, de a nemzetközi hatás ennél jóval nagyobb, hiszen az energiaválság 2022 előtt már kialakult, nem csak Európában, az egész világon. Jött az orosz-ukrán háború, de a hormuzi szorosnak a lezárása, blokkolása már az elmúlt hónapokban nagyobb hullámokat vert a nemzetközi energiapiac tengerében, mint az orosz-ukrán háború, és ez nagyon érzékeny pontja a világnak, mert még mindig nagyon energiaérzékenyek az iparágak. Hiába próbálták ezt megváltoztatni, kell az energia Amerikában is, Kínában, Ázsiában, és ez most egy nagyon fontos szoros, ahol a világ olajkereskedelmének az egynegyede, és a cseppfolyósított gáz egynegyede is áthalad, de egyébként nem csak ez, nyersanyag, egyéb termékek. Tehát az európai vegyipar nem csak az energia hordozók miatt szenved, hanem egyéb alapanyagok szállítását is várnak, amik több mint 1000 hajó várakozik, több matróz tengerész már meghalt csak a várakozásban ezeken a konténerszállítókon. Ez óriási geopolitikai konfliktus.
Ugye műtrágya és alapanyag,
így van,
ez is
pontosan.
Fontos kérdés már.
Mezőgazdaságnak Európában, élelmezés Afrikában, így van.
Most azt mondja, az amerikai pénzügyminiszter fölhívta egy szempontra a figyelmet, amit nagyjából lehetett ismerni azok, akik részletesen követik ezeket az eseményeket, de amit kiemelt ő, nyilván pénzügyminiszterségből fakadóan, hogy nagy hibát követett el azzal a Irán, hogy megtámadta az arab öböl menti szomszédait, és itt egy érdekes szempontot vett fel, hogy azt mondja, hogy ugyan az Egyesült Államokkal partneri kapcsolatban vannak, de múltban nem voltak teljes mértékben transzparensek, azaz átláthatóak a bankrendszerükben megforduló iráni pénzek. Az ellenük irányuló légicsapásokat követően ezek az arab országok hirtelen nagyon együttműködővé váltak abban az értelemben, hogy hajlandóak voltak megosztani bankszámla adatokat és segíteni a számlák befagyasztását. Ennek milyen következményei vannak? Ez az, amire ön hivatkozott a beszélgetésünk legelején, hogy óriási anyagi veszteség ez is? Tehát ez egy ilyen szankciós politikát tett lehetővé?
Ráadásul az arab országok a régióban a Biden adminisztráció alatt független a síta, szunita, őskori, nagyon régi konfliktusokat félretették, Irán és Szaúd-Arábia több évtized után kínai közvetítéssel újra gombolta, felvette a diplomáciai kapcsolatokat, ami nagy pofon volt a nyugatnak, nagy pofon volt Amerikának, a kínai hegemónia erősödött, egyre inkább az öbölben a dollár helyett megjelent a yuan, a török líra, az orosz rubel, egy teljesen más öböl geopolitikát és pénzügyi politika kezdett ki alakulni. Trump, ahogy megválasztották és beiktatták 2025. januárjában, nem véletlen Szaúd-Arábiában, Riádban volt az első orosz-ukrán békét célzó tárgyalásoknak a fordulója. Próbálta magához vonzani ismét az öböl nagy olajhatalmait, ezek világhatalmak, akár csak Szaúd-Arábiára gondoljunk, és egyre inkább távolodtak el Irántól, és most pedig egyértelműen Amerika, nem Izrael, de Amerika oldalán vesznek részt, nem közvetlenül az Irán elleni akcióban.
Ez a dollár megerősítés is szolgálja, mert ugye itt érdekes gazdasági adat, a Brent típusú kőolaj hordonkénti ára újra 93 dollár fölé emelkedett, miközben a dollár is erősödött a nemzeti devizapiacokon. És ugye, ami egy alapkérdés volt annak idején, a bizonytalanság idején, hogy a dollárnak mi a tartalmat, megegyezett az Egyesült Államok, ugye az öbölmenti arab államokkal, hogy ő megvédi őket, de a feltétel az, hogy dollár elszámolású legyen az olajkereskedelem. Ennek a megerősítésére volt most szükség, pont azért, amire utalt, hogy megjelentek alternatív lehetőségek.
Így van, pontosan, ráadásul a BRICS országok bővítésénél Kína, India, Dél-Afrika, Brazília, Oroszország mellett nagyon fontos szerepet kaptak az öböl országok és Észak-Afrika is. Sőt, már arról beszéltek, hogy egy úgynevezett unit egységben nem kizárt, hogy közép-hosszú távon távon akár már a dollárt is ki tudják váltani, akár lesz egy egységes fizetőeszközük. Most azért ne gondoljunk az európai euróra, azt sem mondom, hogy a dollár hegemóniáját közvetlenül veszélyeztette, de tudjuk nagyon jól Nixon Kissinger óta, főleg Kissinger ötlete volt a petrodollár kifejezése, hogy a világ olajkereskedelmének egyetlen egy fizetőeszköze van, az pedig a zöldhasú. Ami egyébként a 2025-ös Trump második adminisztráció óta egyre erősebb a világpiacon, és ezt látjuk most az öbölországokban, Irán ellen is.
Amit mondott, ugye, és ez a Kissingeri doktrina csak az embernek eszébe jut, mert hogy minden mindennel összefügg, szoktunk erről beszélgetni. Talán éppen ugye Kaddafi vesztét ez okozta, hogy az Európai Unióval elkezdett tárgyalni arról, hogy esetleg euróban menne az olajkereskedelem, mert hogy az eurót, hogy fel lehessen hozni a dollár szintjére, vagy akár meg is lehessen vele verni, legyőzni, ahhoz kellett volna kihasítani az olajkereskedelemből egy szeretet. Na, ez így lett vége a Kaddafi féle hullalomnak. A valódi oka ez volt, nem az, hogy most diktátor vagy nem diktátor.
A diktátorral ilyen... nagyon szívesen szoktak együtt működni, még Európai Uniós tagállamok is, nemhogy az Amerikai Egyesült Államok. Sőt, volt, akiről azt mondták, hogy a mi diktátorunk.
Na hát ez is egy példa arra, hogy mikor mi számít, és hogy mi van igazából a háttérben. De hogyha megnézzük ezeket a követelményeket, ugye 60 napos egyezményről van szó, erre mondják azt, és ugye az amerikai pénzügyminiszter is, mint ahogy legutóbbi nyilatkozatában utalt arra, hogy ez egyfajta bizalomjele lenne, azaz, hogy az Irán szava hihetőségét bizonyítaná, hogyha a hormuzi szorost megnyitnák. Csak hogy akkor mi maradna Irán kezébe?
Nem maradna Irán kezébe semmi, és ez a 60 nap, ez túl hosszú idő, de még a 30 nap is. Tehát láthattuk, hogy a felek igazából egy hetet nem bírtak ki anélkül, hogy ne lett volna valamilyen fegyveres, akár kisebb incidens. Nagyon optimista vagyok, de ha sikerült volna már aláírni múlt hétvégén ezt az együttműködési megállapodást, ami egy későbbi békét céloz meg, és benne van a hormuzi szoros, az urándúsítás, a ballisztikus rakéta program. Én nagyon ezen tudom elképzelni, hogy Irán ezt betartotta volna, és nem lett volna akár a hormuzi szorosnak a felügyeleténél valamilyen fegyveres konfliktus. Nagyon törékenyek ezek a tárgyalások, és a bizalom is rendkívül érzékeny, nagyon törékeny. Megint csak a szomszédunkban zajló háborúra tudok gondolni, amikor akár húsvétkor, vagy az ortodox új év alkalmával, bármikor van egy 3-4 napos tűzszünet, és több mint 1000-szer szegik meg kölcsönösen az orosz és az ukrán katonák. Képzeljük el ezt a hormuzi szorosnál, ugyanez lenne. 30-60 nap alatt pedig ennek a tényleg sokkal többször szegnék meg.
Fölmérte ezt egyébként az Egyesült Államok vezetése, amikor ezt elindította? Mert ugye néhány nap alatt arról volt szó, hogy megnyerik ezt a háborút. Hát ugye támadás, aztán kérdés, hogy mi számít ma háborúnak, ugye klasszikus értelemben. Ebben az esetben ugye nem sikerült az,
minden ami... Minden nem lehet már különleges katonai hadművelet, akár a tűpontos venezuelai, az tényleg nem nevezhető háborúnak, amikor kihozták Madurót és feleségét, hogy bíróság elé állítsák, de lassan azért azt gondolom, hogy Irán már több rakétát és drónt lőtt ki, mint az elmúlt évtizedekben összesen, tehát nyugodtan lehet ez háború. Az biztos, hogy arra is gondolhatott, akár a Mossad, akár pedig az amerikai hírszerzés titkosszolgálatok, hogy felülnének egy olyan ellenzéki hullámra, ami január-februárban több ezer ártatlan ellenzéki gondolkodónak a halálát is okozta, főleg nőkét, fiatalokét, akik felmerték emelni a hangjukat az iráni rezsim ellen. A kérdés nem az volt, hogy meg kell-e támadni Iránt, hiszen több évtizede ül a nyugati politikának a mellkasán, a nyakán az iráni rezsim. Minden amerikai elnök elítélte az iráni rezsimet, de senki nem mert tenni ellene semmit. Trump nem csak ígért, be is tartott, igenis fegyverrel felvette a harcot tavaly nyáron is az iráni nukleáris program ellen, és most is, de politikai és rezsimváltás nem sikerült.
A
Egyelőre.
Mi a legkényesebb itt ebben az egész megállapodásban? Mert úgy tűnik, hogy Irán ragaszkodik ahhoz a dúsított készlethez, ami neki megvan, mert azt mondja, hogy energetikai célokra használja fel. Ugyanakkor, hogyha korábbi érvelést nézünk, akkor azért az is elhangzott, vagy ismert lehetett, hogy Irán azzal érvelt, hogy a térségben Izraelnek van atomfegyvere. Nem mondta, hogy neki is legyen, de ezt egy ilyen egyoldalú helyzetnek ábrázolta.
Értem én, hogy gőzgép csak mi hajtja, tehát Irán nem ragaszkodhat a polgári célú felhasználáshoz, mert ahhoz elég 4,5% vagy mondjuk maximum 6%-os dúsítási arány, nem hogy 60 vagy annál magasabb. Erről biztos, hogy le kell mondania, ha tetszik, ha nem. Különben a saját az Irán elleni gazdasági szankciók olyan nagyobb társadalmi válságot okoznának, mint ami jelenleg ma van Kubában, vagy korábban volt Venezuelában. Venezuela a beavatkozás előtt is a világ legnagyobb úgynevezett nehéz kőolaj készletén ült, és az emberek nem tudtak tankolni. Ugyanez van most Kubában, nincsen üzemanyag, nem tudnak a szállodák se, még egy taxit se küldeni a vendég elé, és ugyanez lesz Iránban is, egyre rosszabb lesz a gazdasági helyzet. Már $100 sem keresnek havonta Iránban, miközben hangsúlyozom, hogy havonta több mint $100 millió buknak a hormuzi szoroson a saját blokádjuk miatt is az iráni vezetés. Előbb-utóbb kompromisszumot kell kötni, azt, hogy ezt otthon hogy adják el a büszke perzsák, amire már utalt szerkesztő is, egy több ezer éves kultúra, hogy fogja eladni akár a radikális szélsőségeseknek, vagy a többi polgárnak, az legyen mondjuk az ő bajuk.
Hogy néznek ilyenek a gyakorlati megvalósítása, hiszen minden a föld alatt van. Ki tudja azt, hogy miből mennyi van, már urán és mennyi, ami dúsított, milyen fokon dúsított. Bár vannak ugye bejelentések a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szempontjából, mert ugye valami átláthatóság kell, de pont Irán esetében mondhatjuk azt, hogy minden világos?
Egyáltalán nem, sajnos kell egy kölcsönös bizalom a felek között, ami nagyon nehéz, amire az előbb utaltam, hogyha hetente mást mondanak és mást csinálnak, de főleg ez az iráni rezsim oldaláról látható, hogy folyamatosan más kommunikálnak, amikor rész megállapodások születnek a tárgyaló asztalnál, akkor is azt mondják az állami sajtóban az iráni népnek, hogy mi nem hagyjuk, hogy Amerika beavatkozzon a mi belügyünkbe, és ugyanúgy változatlan célünk mondjuk Izrael elpusztítása. Ez hetente ugyanúgy az iráni híradókban, minden programban lehet hallani és látni. Jóval nagyobb kompromisszum készséggel, és egy nagyon komoly, nagyon szigorú ellenőrzés. Nem véletlen, hogy már Franciaországgal is tárgyalt folyamatosan az Amerikai Egyesült Államok tárgyalócsoportja, nem csak Vance alelnök, aki felel a tárgyalásokért, nem csak Rubio, de még Donald Trump is egyeztetett Emmanuel Macronnal, egyre jobb arab és nagyon fontos arab kapcsolatai vannak természetesen Macronnak, Iránnal is, és egyértelműen a NATO csapatok nem támogatták, hogy Spanyolország különösen nem támogatta az Amerikai Egyesült Államok beavatkozását. Minél szélesebb politikai platformról kap támogatást Trump, annál komolyabb lehet az az ellenőrzési kapacitás, ahol végre lehet majd hajtani a megállapodásokat.
De mi lenne ezzel a dúsított készlettel? Hogy nézne ez ki? Valami
Oroszország, hogy átveszi, igen, ebbe egyelőre Amerika nem partner. Amerika több mint $20 milliárd ajánlott ezért a 400 kilogramm dúsított uránért, de hát nem tudjuk, hogy hol van, mi ketten biztos, hogy nem. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség korábban folyamatosan bejárás kapott ezekbe az nem intézményekbe, laboratóriumokba, de nem tudjuk, hogy jelenleg ez hol van. Az volt ugye 2025 nyarán a válasz, hogy sikerült megsemmisíteni. Ezek szerint nem sikerült megsemmisíteni. De mi lesz akkor, hogyha feloldja a nyugati világ, Amerika a gazdasági, pénzügyi szankciókat Irán ellen, mi a garancia arra, hogy nem fektet be megint urándúsításba? Ami mondjuk nagyon költséges, tehát közel $500 milliárd is eddig erre fordíthatott az iráni rezsim. Mi a garancia arra, hogyha visszakapja a gazdasági szankciókat, megszüntetik, visszakapja a befagyasztott iráni vagyonokat, hogy nem kezd el újra egy ilyen nukleáris programot?
Meg hát ugye nem ingyen adná oda, szóval ez nyilván tárgyalási alap, ezt nem lehet csak úgy elvenni.
Természetesen, így van.
Ha nem, akkor nyilván értékén,
van, de...
és az lehet egy kiinduló
pont. Igen, de ezért kellene egy politikai rezsimváltozás, egy politikai és társadalmilag támogatott új politikai ideológiai rendszer, aminek nem az lenne a célja, hogy elpusztítsa Izraelt és az Amerikai Egyesült Államokat nukleáris fegyver támogatásával, segítségével.
Na itt van Izrael kérdése, ugye tovább bonyolítja ezt a helyzetet, hogy Izrael hivatalosan nem része az amerikai iráni tárgyalásoknak, így egyenlőre kérdéses, hogy hajlandó lenne-e beszüntetni a libanoni hadműveleteit, még akkor is, ha Washington és Teherán végül megállapodásra jutna. Mert hogy itt most éppen támadást indítottak, ugye? Legújabban.
Az izraeli belpolitika főleg a választás évében, hiszen idén ismét választások lesznek, nagyon fontos és kritikus éve lehet Benjamin Netanyahu-nak. Egy dologban egyetértenek, hogy folytatni kell az Irán elleni háborút. Tehát azt mondta Izrael, hogy ha Amerika ki is vonja a csapatait, és akár visszamennek az Amerikai Egyesült Államok területére, vagy Kelet-Ázsiába, ők akkor is folytatni fogják, számukra ez egzisztenciális kérdés.
De ők közben meg Libanon részen támadják a Hamaszt.
Így van, hiszen Iránnak egyébként Gázában a Hamas volt, de Izraeltől északra a Hezbollah volt a legszorosabb, nem csak vallási síta, de katonailag is. Ne felejtsük el, hogy a Hezbollahnak még a 2023-as Izraeltért terror támadáskor több rakétája volt, mint összesen az Európai Unióban bármelyik tagállam.
Én úgy látja, rövid, szűk egy percünk van csak, de fontos lenne, hogy van itt valamiféle remény, ez a klasszikus kérdés, hiszen évtizedek óta, hogy lesz-e béke az olajfák alatt.
Inkább vihar előtti csend lesz, mint béke.
Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget is ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Kis Rajmundnak, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhely vezetőjének, volt diplomatának. Köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás, viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is, a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.
Voltam végzet és voltam esély, valami tanulság van, de csekély. Hol voltál kicsi, hova tűntél, mikor elmentél? Tovább léptem, voltam máshol és csont egyedül. Ha nagyon akarom, soha nem sikerül. Mennem kell, ha a szerelem hív, de remélem már. Csak veled utazom. Elvihetnél, hogyha szeretnél, hova akarnál, csak az út a cél. Ó, ha tudnád, te is akarnád. Elvihetnél, hogyha szeretnél.